Sziasztok! Ez itt a Life in Tech, az EPAM podcast csatornája. Kárpáti Judit vagyok. Sziasztok, jó reggelt!
Szép jó reggelt! Szia Judit!
Szia Judit!
Hétfő reggel velem kezdtek, én pedig veletek, úgyhogy ez egy nagyon friss hétindító podcast lesz. Független attól, hogy amikor hallgatják a hallgatók, akkor már lehet, hogy egy teljesen más nap van. Ahogy szoktuk, kezdjük egy rövid bemutatkozással. Szerintem az idősebb vagy a tapasztaltabb jogán kezdje Marcel, akit már egyébként ismerhetnek a hallgatóink, mert készült vele egy korábban is podcast, és Dömötör, akkor kövess, légy szíves utána Marcelt egy rövid bemutatkozással.
Köszi, mivel, ahogy mondod, not my first rodeo, vázlatos leszek. Van vele több mint 12 év programozói tapasztalatom van, aminek a jelentősebb részét EPAMR-ként szereztem már. Egy pár hónap és 10 éves évfordulóm lesz. Junior Java developerből, Medior, még mindig Java dev, aztán frontend, engineering, senior software engineering, PTL, lead software engineer, unit lead, és akkor néhány hónapja pedig felkértek, hogy a Node.js departmentet vezessem, kicsit így vissza is térve hivatalosan a full stack irányvonalra. És akkor így a legutóbbi három pull requestem azból egy React, egy Terraform Infra update és egy Node.js preinstall hook volt. Át is adom a szót Döminek.
Wow, még nem is gratuláltam neked egyébként. Sziasztok, Gyömes Dömötör vagyok, Lead Software Engineer, immár 2,5 éve vagyok az EPAM, remélhetőleg egyre oszlokosabb tagja. Nekem egy kicsit más az életutam. Én nekem körülbelül egy jó 10 évnyi KKV-knál, illetve kisebb multicégeknél szerzett tapasztalatom van, és ahogy mondtam, 2,5 éve csatlakoztam, mint Lead Software Engineer. Most jelen pillanatban készülök a Software Architect minősítésemre itt az EPAM-nál, illetve ahogy Marci is, én is vállalok Resource Manager, illetve egyéb non-project related activity-ket, mint interjúztatás például, hogy a témába vágjak.
Na, erről majd később, hogy most akkor a gyakorlatilag akasztják a hóhért egy fordított szerepkörbe, mert te voltál az, aki Marcelnél interjúzott, és most eljutottál oda, hogy te is fogsz. De kezdjük akkor azzal, hogy egyáltalán hogyan lesz valakiből technikai interjúztató. Hozzátéve azt, hogy ez a technikai interjú, ez szerintem sokaknak olyan, mint az érettségi, hogy azt képzelik, hogy úristen, ez valami nagyon nehéz dolog, meg elkezd rögtön izzadni a tenyerük, amikor erre kerül sor, holott nagy valószínűséggel nincs ok ilyenfajta aggodalomra. Pont azért készítjük ezt a mostani podcastot, hogy kicsit eloszlassuk ezeket az aggályokat, félelmeket, teljesen tiszta legyen annak, aki hozzátok érkezik, hogy mi fog rá várni. Marcel, hogy vissza az eredeti kérdéshez, hogy lesz valakiből technikai interjúztató?
Elméletileg részt kell venni egy belső tréningen, ami a know-how-t megtanítja. A gyakorlat természetesen kicsit bonyolultabb, ilyenkor még csak observerként, vagyis megfigyelőként vehet valaki részt a technikai interjúkon, és ezekből ők is tanulnak. Aztán fontos a kooperáció a talent acquisition-ös csapatunkkal, hogy megfelelő jelöltekhez minimum megfelelő szintű interjúztató érkezzen. Körülbelül ennyi a sztori lényege.
Tehát gyakorlatilag azért lehettél te Dömötörnek az interjúztatója, mert ahogy hallottuk is, ő már lead szerepkörbe érkezett, és egyáltalán nem mindegy, hogy egy ilyen tapasztalt szakembert kiinterjúztat.
Így van, mert nem biztos, hogy valaki fel tudja mérni a candidate-nek a pontos határértékeit, ami fontos. Nem baj, hogyha többet tud nálunk a candidate, sőt, az egy nagyon jó helyzet. Azt tapasztaljuk, azzal kell szembenéznünk, hogy a candidate egyes témakörökben sokkal jobb nálunk. Valószínűleg iszonyú jó kis vitáink lesznek majd, ilyen építő jellegű vitáink a jövőben szakmai kérdésekben. Ami minket érdekel olyankor még, hogy a többi területen hol vannak a határértékei, ezt viszont értelemszerűen nem mindenki tudja még úgy fölmérni. Egy juniornál valamivel könnyebb, egy körülbelül lead szintű embernél valamivel nehezebb ezt fölmérni.
Azért az érdekes, amit mondtál, és szerintem ez lehet, hogy ebben most sajátosság, hogy egyáltalán nem jelent az semmit, vagy nem hiúsági kérdés, hogy mondjuk a jelölt többet tud az interjúztatónál, ez egy teljesen más aspektus, és nem arról szólnak ezek a dolgok, hogy kinek nagyobb a tudása. Te azt méred föl, hogy valaki mennyire epamos, mennyire illik abban a szerepkörben, nem pedig azt, hogy nálad tud többet, vagy kevesebbet.
Ez abszolút így van. Long story short, igazából a szakma iránti alázat és a saját egónknak a legyűrés az egy nagyon-nagyon fontos rész. Ez amúgy alapvető apamos érték is. Tehát nem szabad azt mondanunk, hogy mi mindenkinél jobbak vagyunk, hiszen ez sosem lesz igaz. Mindenki más irányból érkezik, más életutat jár be. Sokkal fontosabb, hogy egymástól tudjunk tanulni, és folyamatosan leromboljuk a saját előítéleteinket dolgok iránt, hiszen a szakma is folyamatosan változik.
Most, Demeter, hogy már ott vagy 2 éve, több mint 2 éve, te mit gondolsz erről, hogy készülsz te magad is erre az interjúztató szerepre?
Miközben Marci beszélt, nagyon erősen bólogattam, hogy visszacsatolva még az ő gondolataira. Nekünk rettenetesen fontos a napi munka közben és interjú közben egyébként, amikor a CV-t, tehát a jelölt CV-jét olvasgatom, nézem, hogy milyen egyéb artifaktjai vannak, egy-egy GitHub repo, stb. Tapasztalat. Nagyon-nagyon fontos az, és nagyon örülünk annak, hogyha egy olyan jelölt érkezik, igazából függetlenül a tapasztalt évek számától, akivel tudjuk ütköztetni a véleményünket, akikkel úgymond, ha klisés kifejezéssel jelentek, ketten nem két programozó vagyunk, hanem valami sokkal több. Ez adja azt a rugalmasságot egy-egy csapatban, amikor azt mondhatja egy lead engineer, hogy nyugodtan rá tudja bízni egy nála esetleg tapasztalatlanabb, de mégis már valamilyen magabiztossággal és kialakult mindsettel rendelkező kollégának azt a feladatot, amit neki már nincsen feltétlenül ideje elvégezni. Visszatérve a kérdésedre, hogy hogyan készül az ember az interjúra, én mindig személyesre próbálom venni a figurát, megnézem a CV-t, megnézem a korábbi tapasztalatokat, és szeretek beszélgetni tulajdonképpen a jelöltel. Nem hiszek ebben a szintetikus kérdés-válasz vagy kérdés-felelet felelásban, amin egyszerűen elkezdünk beszélgetni, és az epanfitsége számomra azt jelenti, hogy a jelölt mennyire szeret magabiztosan, és mennyire odaadással, alázattal, ahogy Marci említette, veszi fel a témafonalát, és nyilatkozik meg.
Megerősítetek abba, hogy lehet akár ez a cím, hogy egy epamos meg egy epamos, az 3 epamos?
Extreme Programming Epam Style.
Igen, ez egy kattintékony cím lehet, persze nem feltétlenül igaz, de nagyon megragadott, amit mondtál ennek kapcsán, úgyhogy erre még lehet, hogy vissza is térek kérdésben, de akkor térjünk rá a ti szerepeitekre, ugyanis ti egyszer valaha interjúztató és interjú alany voltatok, vagy jelölt és interjúztató, azon a bizonyos tech interjúm. Egyrészt általánosságban, Marcel, mi az, amire először figyelsz, belép oda valaki, mi az, amit először észreveszel, mi az, amit úgy tudatosan figyelsz, és direktben mi volt ez, emlékszel-e Dömötör esetében?
Az igazság, hogy az első benyomás nem az első találkozás, hanem ha van CV, akkor az az első benyomás. Ami talán durva, hogy az első, amit észreveszünk, ha valaki nyelvtani hibás, elgépeléses, nem jól megszerkesztett CV-t ad be. Ez elárul valamit arról, hogy ő majd kicsit rendszertelen, kicsit kevésbé jó minőségű produktot fog kiadni a kezéből. Úgyhogy ez egy fontos dolog, hogy már az első benyomás megvan, hogy valaki ezt profin rakja össze, vagy nem eléggé profin rakja össze. Aztán, amikor először találkozunk, jobb esetben tényleg az irodában, rosszabb esetben jelenleg online tartunk interjúkat, akkor tényleg az, hogy mennyire, milyen a kiállása, mennyire profi. Dömi esetében az tűnt fel, hogy nagyon nyitott volt, nagyon kommunikatív volt, és érezhető volt egy pici feszültség a helyzettől, de igazából ő került éppen ott a vágóhídra, és nem az volt, amit ő is megszokott. Hát Dömi is korábban rengeteget interjúztatott már a saját előző cégénél, úgyhogy itt egy kicsit megfordult a szerepkör, de nekem rögtön egy vérprofi benyomását keltette megfelelő lazasággal.
És Dömötör, te hogy élted ezt meg egyébként vágóhídnak, és mikor Martert meglehetted, akkor van ott itt a vége sztorinak?
Érdekes, most tulajdonképpen először gondolom át ezt a szituációt, hogy milyen is lehetett ugye Marci szemszögéből így fura hallani, de tök jó a visszajelzés. Részemről én annak örülök, hogy Marci azt mondtad, hogy nyitottnak tűntem. Én nagyon vártam már arra az alkalomra, mert egy szakember életében általában elkövetkezik az a pillanat, amikor egy adott szakmai szituációban legyen ez egy projekt, legyen akár maga a szervezet, ahol dolgozik, tehát a cég. Azt érzi, hogy nem gördítenek elé akkora kihívásokat, ami mellett ő fejlődni tudna, és nekem nagyon hiányzott egy olyan gárda, egy olyan közeg, egy olyan szervezet, ahol nagyvállalati profikkal tudok együtt dolgozni, és nagyon vártam azt, hogy mennyire fogok tudni helytállni ebbe. Volt bennem, be kell, hogy valljam, azért elég feszültség, de úgy éreztem, hogy az a maga biztosság megvolt bennem, hogy azért megvan nekem is a 10 év tapasztalatom, láttam már ezt, azt, tudtam mit felmutatni, és ezeket meg is tudtam védeni, mármint ezeket a szakmai véleményeket meg tudtam védeni, és arra számítottam, hogy nagyon jól fogok beszélgetni, de egyébként Marci, és ki volt még melletted? Senior kollega volt még mellette.
Nem hiszem, hogy a te esetedben volt, de lehet, hogy nem
volt. Volt. És ugye megvolt nekünk még az a luxus egyébként, hogy COVID előtt történt, hogy mi személyesen tudtunk. Ugye ez eleve hozzáadott az élményhez egy csomót, abból a szempontból, hogy a metakommunikáció, meg ez a mikroszociális környezet, ez ugye az egésznek a sava borsa. Tulajdonképpen, ahogy Marci is elmondta, hogy ő hogyan interjúztat, a valóságban is ez történt, egy beszélgetés keretében folyt az interjú. Marci előről összepakolt egy WordCloud alkalmazást a mindenféle részem, is nagyon emlékszem, hogy JavaScript-ben webre írtad, ha jól emlékszem, és feldobtál pár témát, amiről beszélgettünk. Nem volt ilyen kérdés-válasz szagú feszengés, hanem tulajdonképpen egy kötetlen beszélgetés volt.
Az, amit mondtál, hogy volt még ott esetleg valaki, ez mennyire jellemző, hiszen ha én lennék az, aki jelentkezik, egész másképp mérem föl, képzelem el előre, hogy most egy ember fog ott ülni velem szembe, vagy akár lehet az is, hogy több. Szerintem ezek apróságok, vagy annak tűnnek, de amikor valaki készül, akkor fontos, hogy akár arra is számíthat, hogy többen ülnek ott vele szembe, nem csak kettesben.
Ez a leggyakoribb, hogy ketten interjúztatunk. Ennek az is az oka, hogy több szem többet lehet, de ugyanúgy szükség van arra, hogy az új technikai interjúztatók mondjuk gyakorolják ezt a szerepkört. Az tipikus, hogy ugye megfigyelőként az első interjúján valaki nem csak csöndben van, hanem már rögtön kérdezés. Ez nem szeretnénk, hogy valaki nagyon feszélyezve érezze magát, hogy egy egész bizottság előtt ül. Emiatt korlátozzuk ezt, hogy egy main interjúztató és egy observer.
Térjünk át arra, hogy zajlik ez, mi a tapasztalat, akár mind a ketten elmondhatjátok, vagy hozzáfűzhettek, hiszen most már ugye tudjuk ezt is, hogy Nemötör is maga is korábban is volt interjúztató, és most meg már epamosnak készül. Hogy zajlik ez, milyen menete van, főként annak fényében, hogy ahogy Nemötör is említette, most az a fajta luxus, hogy személyesen találkozunk, nem feltétlenül mindig áll rendelkezésre, hanem leginkább online szoktátok ezeket most már megszervezni. Miként alakul egy interjú?
Említetted, hogy fölösleges aggódni, ezt én is megerősítem, mert csak elviszi a fókuszt. Egy egészséges vizsgadruk szerintem bőven elég, ami ébren tartja a jelöltet. És hát ugye minden szakmai titkunkat ne akarjuk elárulni, de nagy vonalakban azért szívesen felvázolom, hogy néz ki. Köszönünk egymásnak, ismertetjük mi a folyamat, ami tulajdonképpen pont ez.
Milyen platformon zajlik ez, Teams-en?
Ez Zoom-on zajlik, de nem simán, hanem azt csak tudjuk, hogy ez van beépítve, de egy interjú...
Mert Teams is van, már van Teams is, igen. Válasz.
Szóval a lényeg, hogy van egy epamos portál, ilyen interjú portálunk, és akkor azon belül van normál esetben egy ilyen túlunk, amin keresztül tudunk videó hang, audiovizuális kapcsolatot létesíteni, és még ráadásul egy ilyen kis kódolós részleg is van benne, ahol a kedves candidate tud mutogatni nekünk egy kis új gyakorlattal, technikát, hogy hogyan is tud ő kódot írni. Alapvetően elmondjuk neki, hogy ez most egy technikai interjú, vagy egy ilyen tech és RM interjú egyben, mert van, hogy egybe tartjuk ezt a két kört. Van egy bemelegítő kérdés, ez szerintem tök fontos, és tét nélkül zajlik. Ez leginkább azért, hogy kicsit oldjuk a feszültséget. Aztán van egy kis kódolós rész, tényleg, hogy lássuk, hogy valaki, hogy fejlesztőként jön hozzánk, akkor azért az egy elég fontos dolog, hogy leül, elkezd kódot írni, akkor az hogy fog zajlódni. illetve sok, iszonyú sok információt elárul már önmagában ez a pici részlet, hogyan írja a kódot, miről tudunk közbe beszélgetni, hogyan gondolkodik. Aztán rátérünk tulajdonképpen egy klasszikus értelmevett ilyen interjúra, kérdezfelelek jelleggel, de valóban ez sokkal inkább egy ilyen picit kötött beszélgetés, amiben mindenképpen említünk egy pár témát, angol, agile, soft skill-ek, és hát a legfontosabb ugye a technical skill-ek, ahol értelmszerűen a kandidát előéletéből merítkezünk leginkább, és a pozíció alapján, amire jelentkeztek. De mindenképp fontos, hogy nem csak az érdekel minket, hogy oké, de szeretnél akkor, nem tudom, Java developer lenni, akkor meghallgatjuk, hogy mit tudsz a Java-ról, és csak arról, és mennyi a hazaléci, hanem akkor oké, és a környező technológiai stack mihez nyúltál még, mivel szeretsz foglalkozni, mivel nem szeretsz foglalkozni. Aztán az egyik legfontosabb kérdésünk, hogy ha valaki már tudja, hogy valamivel soha életében nem akar dolgozni. Meg az úgy sok mindent elárul, hogy akkor honnan jött, hogy mikkel találkozott, milyen nehézségekkel kellett megküzdenie. Azt is mindig jelzni szoktam, hogy jegyzetelni fogok, főleg, hogyha egy online tartjuk, akkor az egy fontos dolog, hogy lássa a jelölt, hogy nem csak random csetelek emberekkel, miközben ő épp a legjobb formáját próbálja hozni, és vért izzadva küzd azért, hogy itt jó eredménnyel záruljon a dolog. És ami nekem még szintén iszonyúan fontos, hogy a zárszóként várunk egy feedbacket a jelöltől, hogy érezte magát, mi az, ami tapasztalt, ami nem működött jól, hogy mi, mint interjúztatók, mi be tudunk javulni, megjavítani a technikánkon. Meg hát, hogyha vannak kérdései, akkor az is nagyon fontos, hogy arra megpróbálunk válaszokat adni. És hát nincs két egyforma interjú. Amit Dömi is mondott, hogy akár személyre szabjuk, tehát egy pár ilyen dolog, Döminek is tényleg valóban készítettünk egy ilyen kis word plate, amiben egy mindenféle tudott magának kikeresni témákat, amikről mesélni akar. Volt olyan, akinek egy kis kincskereső anguláros alkalmazást raktam összembe, anime címeket kellett új adat struktúrába rendeznie, mert nagy anime rajongó volt a CV alapján. Valaki éppen május 4-én született, akkor a születésnapja miatt ugye a Star Wars-os témájú NodeScript írás volt a feladat. Volt, aki kiemelte a CV-be, hogy macskamániás, és akkor ő kapott egy ilyen Maine Coon-okkal telerakott galériás weboldalt, amin kicsit mókolnia kellett. Ez a két takeaway gondolatom van ide. Az első az az, hogy minket az érdekel, hogy hol tartasz, mik a határaid, és hogyha epamosként ezeken túlléptél, akkor merre felé fogsz tartani. A második pedig az, hogy nem a kérdés változik egy interjún, hanem a válasz.
Mi a helyzet akkor, hogyha azt látjátok, hogy személyiségében, készségében nagyon jól illeszkedne a csapatba az illető, de mondjuk szakmailag esetleg nem tartott, és ugyanezt fordítva, szakmailag valaki brilliáns, de személyiségében fejlődnie kell esetleg. Hogyan döntötök ilyenkor?
Nagyon jó a kérdésed, mert Marci mondandója az pont annyit fűztem volna hozzá, ami számomra egyébként nagyon fontos, és talán választod a te kérdésedre is. Én személy szerint, ahogy Marci is mondta, tényleg nagyon, nagyon függ az interjúztatón is, és magán az alanyon is a kimenetele a dolognak, de számomra az a fontos, általában a fejlődési potenciális, az az attitűd, az az alázat, illetve maga az a nyitottság megvan a jelöltben, ami őt hosszú távon növekedési pályára tudja állítani. Kérdezted, hogy mi történik akkor, hogyha valamilyen technikai skill, vagy éppen valamilyen soft skill hiányzik. Nagyon nem mindegy, hogy milyen mértékű ez a úgynevezett hiány, vagy nevezzük hiánynak. Vannak olyan szintű esetek, vagy olyan súlyos esetek, amikor egyértelmű retfleget kell, hogy az ember itt lobogtasson, hogy ez a mi epamos értékeinknek nem felel meg, túlmutat azon, nem tudnánk integrálni. Ez egy belső társadalom. Természetesen ugyanúgy, mint szakmailag, mint személyesen. De emberek dolgoznak együtt, és ugye nagyon fontos azt aláhúzni, hogy ez egy teamwork. És ahhoz, hogy egy jelölt be tudjon illeszkedni egy csapat munkájába, és azt a Marci is említette, az egót, tehát azt az egót félre tudja tenni, vagy egy bizonyos egészséges szintre vissza tudja szorítani. Ami ahhoz kell, hogy a közös célért tudjon valaki dolgozni, ahhoz bizonyos soft skilleknek azért meg kell lennie. Most nem fogok elárulni konkrét eseteket, nyilván kommunikációs stílus, a mások felé nyújtott tisztelet, a korábbi munkaadójával, projektjeivel kapcsolatos hozzáállás, probléma, vagy éppen hiánymotivált hozzáállás. Ez az egyik legfontosabb ilyen alapértékem, amiben én magamnak rengeteget kellett fejlődnöm a hosszú idő során, az a megoldásorientált hozzáállás. Korábban elég hiánymotiváltan voltam képes megközelíteni problémákat. Tehát ezek is, hát most csak pár példát mondtam, csillió ilyen van, akár soft skill oldalról, akár technikai oldalról. Még annyit teszek hozzá, hogy ebben a konverzációs interjúztatásban én még azt szeretem, és sokszor nagyon sokat segít a jelöltnek, azt szeretem még alkalmazni, hogyha adott szituációban is akad a jelölt, mondjuk tegyük föl valamilyen kódot kell írni ebben a kis kódeditorban, akkor elkezdünk együtt gondolkozni, mert így ki tudom bontani az ő szellemi, illetve a mindsetbeli képességet, az ő hozzáállását az adott problémához, és ezzel tudom őt is segíteni, illetve ő is segít engem, mert látom, hogy hogyan gondolkozik.
Körülbelül 4-5 percünk van még, ezt használjuk ki arra, hogy mondjátok el azt, ami nem volt teljesen világos, vagy esetleg nem kérdeztem volna rá, de mindenáron tudnia kell, vagy mindenképpen szeretnétek, hogy tudja az, aki most vár esetleg technikai interjúra, vagy a következőkben fog hozzátok jelentkezni.
Ami szerintem nagyon fontos, itt valóban vannak red flagek, hogyha valaki személyiségben nem illik bele a dolgokba, fontos, hogy mennyire erős az a hiány, amit ő mondta, viszont valószínűleg akkor egy nemet fogunk rá mondani, mert azzal, akinek a technikai tudása hiányzik, azt általában fel tudjuk húzni, az nem kérdés. Annak, akinek a személyisége nem egyeztethető és férhet össze, és csak romboló hatású lenne, azzal nem sokat tudunk kezdeni. Ez ott is fontos, hogy van egy Dunning-Kruger effekt, amit sokan ismernek. Minél inkább az elején vagy a szakmának, annál magabiztosabb leszel. Ezt mi be tudjuk mérni. Tehát, hogyha valaki juniorként nagyon magabiztos, azt tudjuk hova tenni. Ha valaki tapasztaltként nagyon magabiztos, de látjuk, hogy valóban nincs mögötte valódi tudás, akkor az egy rossz pozíció. Ha valaki már túlesett azon a szinten, hogy már nem annyira magabiztos, mert megtanulta azt az alázatot, azt is fel tudjuk mérni, hogy oké, ő azért nem annyira magabiztos, mert most tart mondjuk a Dunning-Kruger effektbe abba a mély pontján, vagy azon a környéken, vagy már kilendült belőle, és elkezdett újra magabiztosságot építeni az egészből, de valódi tudás van mögötte. Fontos, hogy az, ha valaki jelentkezik hozzánk, akkor merjen megszólalni, legyenek gondolatai, akár kódvárszon gyakoroljon előtte egy kis kódolást, főleg ha szoftverfejlesztőként akar nálunk egy állást megpályázni. Legyenek hobbi projektjei, legyen miről mesélnie, legyenek gondolatai a szoftver minőségéről. Nem biztos, hogy mindennel egyet fogunk érteni, de legyenek gondolatai róla. Angolul is tudjon be, és merjen is megszólalni.
Ez lett volna a következő kérdésem, hogy angolul zajlik az interjú, vagy van-e olyan, hogy esetleg átvált angolba hirtelen?
A második. Átváltunk általában egy angol kérdéssel, hogy nem-e gond, hogyha váltunk egyet, és akár egy kis small talk, akár egy kis egyszerű és nyitott technikai kérdéssel szeretjük megszólaltatni a jelölteket, hogy tudnak-e beszélgetni egy pár mondatot. És talán leglényegesebb, és én ezt emelném, hogy az őszinteség a legfontosabb. Nem baj, ha valamit nem tudnak. Mi se tudunk mindent természetesen. A határok érdekelnek minket, úgyhogy ha valaki elvégzi a házi feladatát, annak örülünk. Egy-két kereszt kérdésből úgy is kiderül, hogy nincsenek mögötte valós tartalmak, de már az is egy dolog, hogy fölkészült arra az interjúra, és mi örülünk, hogy legalább készült rá valamelyest, nem pedig csak beesett, és semmit se tudok, amúgy meg, ja, de vegyetek fel, mert nagyon ügyes vagyok.
Én azt szeretem az interjúztatásban még így végszóként hozzátenni ahhoz, amit Marci mondott, hogy mind a ketten épülni szoktunk, és ez egyébként a munka közben is ugyanígy van, tehát egy hétköznapi, tehát egy egyszerű munkanap ebből a szempontból nagyon párhuzamba állítható egy interjúval, hiszen én, mint interjúztató, tanulok nagyon sokat a másik fél mindsetéből, illetve én nagyon szeretem azt, illetve próbálkozok visszaadni valamit a jelöltnek, és ez napi szinten tapasztalattól függetlenül a napi munkában is vissza szokott köszönni, úgyhogy így tudjuk egymást építeni, és ez nagyon fontos, hogy ugye ha valaki jelentkezik hozzánk, és az interjúra készül, ne azzal a várkozással éljen, hogy ő egy alárendelt szereplő lesz. Itt két szakember beszélget egymással, és valószínűleg egy egész jó másfél órát tölt el közösen.
Mennyi ideig tart egyébként az interjú? Mennyi időre készüljön az, aki te interjúra készül?
Interjú maga az másfél óra szokott lenni, vagy ezután még szokott lenni egy RM-kör, egy menedzsmenti kör, ahol mindenféle technicality-ről van szó, de hát ez nem egy hagyományos technikai interjú, illetve van még egy HR-es kör.
Egyébként Marci ezeken a körökön esetleg végig megy mindenki, vagy aki esetleg az egyiknél már nem bizonyul olyan jó jelöltnek, őtől elköszöntök?
Igen, közben is elköszönünk, tehát, és mindenképp visszajelzünk arra is, vagyis hát a TA-saink, a Talent Acquisition csapat visszajelz nekik, hogy köszönjük, most ez nem volt elég. Átadunk feedbacket is, hogy miért nem, mire érdemes figyelni a jövőbe, hogy akár máshol jobban tudjon teljesíteni, vagy később akár visszajöjjön hozzánk, és miután fejlődött egy kicsit, akkor próbálja meg nálunk újra. Valóban TA-val kezdünk, tehát a Talent Acquisition-os emberek tolnak egy kör, aztán van egy technikai kör, vagy egy technikai és RM kör egybe, és utána egy RM kör. Ha egybe van, akkor általában két órába bele szokott férni, ha külön van, akkor másfél plusz egy órát szoktunk számolni ezekre a második, harmadik körre.
Mind a ketten mondjatok egy-egy olyan dolgot, tudom, hogy spontán ezt nem olyan könnyű megfogalmazni, amiben áll szerintetek az apamosság lényege. Rengeteg dolog elhangzott, ezt leszűrhette mindenki, de nyilván van egy egyéni preferencia is, amit ti a legjobban szerettek ebben, vagy a leginkább fontosnak tartjátok kiemelni.
Kicsit önzően fogok ez a kérdéshez hozzáállni, illetve a válaszhoz. Nekem a LinkedIn profilomban van egy tagline, ami tényleg eszenciája számomra annak, hogy milyen apamosnak lenni, és tényleg igazán ez az első olyan munkája, ahol ezt meg tudom élni. Ez pedig az, hogy a szoftverfejlesztés az tulajdonképpen egy utazás az önreflexión és a képzőművészeten át. Nagyon furán hangzik ez így magyarra fordítva, most döbbenek rá, de a lényeg az, hogy számos olyan kollégával tudok együtt dolgozni az EPAM-nál, akiktől rengeteget tudok tanulni, és ez nem csak a technikai részre igaz, sőt a hozzáállásban, az egymással való kommunikációban, az egymás megbecsülésében, illetve az ügyfeleken keresztül szintén ugyanez a kör elmondható az ügyfelekre is. Ez egy olyan pályára állított engem személyesen, ami még úgy érzem, hogy rengeteg tanulnivalót és izgalmat fog tartogatni a jövőbe.
Én valahol azt emelném ki, hogy vannak nagy megfogalmazott EPAM value-k amúgy, amit úgy mindenki ismer, de valahol ezek mögött azok a gondolatok is vannak, amit tényleg komolyan gondolunk. Például a szakma iránti alázat, ez szerintem mindennél fontosabb. Amikor valaki eljut egy szintre, ahogy mondtam, hogy Dunning-Kruger effekt, megtanulja azt, hogy nem tud mindent, és soha nem is fog mindent tudni, és eljut arra a szintre, hogy elkezd alázatosan viseltetni a tudása iránt, és mások által megszerzett tudás iránt is, és az, hogy breaking the silos, ez a letörni a bias-okat, ezeket az előítéleteket, ez a másik legfontosabb szerintem, amit így kiemelnék. Egész egyszerűen tanulunk valamit, és az mondjuk egy 5-10 évig valóság, és az a legjobb módszer, és utána abba kell hagynunk annak a végzését, mert közben kijön egy sokkal-sokkal jobb technika. Ahogy körülbelül az orvostudományban is folyamatosan jönnek ki újabb és újabb módszerek, megcáfolnak régi tévhiteket, és muszáj változni az orvostudománynak is, különben félre fogják kezelni az embereket, és a programozói szakma jelen pillanatban éppen olyan nagyjá vált már technikai és adatmennyiségben, amit tudásként fel lehet belőle szívni, mint az orvostudomány. Hasonlóan szétágaznak a különböző részei is, és folyamatosan változik, és folyamatosan megdőlnek elméletek, és nekünk alázatosan el kell tudnunk felejteni a rosszat, és mindig fel kell tudnunk venni az új és jobb módszereket.
Köszönjük, hogy ismét velünk tartottatok. A következő adásig pedig olvassátok interjúinkat, cikkeinket a Life Fintech blogon, és hallgassátok a korábbi beszélgetéseket itt a csatornán.